Tisztelt hallgatóim, hölgyeim és uraim! Jövőre lesz 200 éve, hogy 1804-ben hatályba lépett Európa és tulajdonképpen az egész világ leghatásosabb, legnagyobb kihatású polgári törvénykönyve, a francia polgári törvénykönyv, a Code Civil. A Code Civil Napóleon égisze alatt jött létre, de természetesen a lényegét nem ő készítette elő, hiszen ez a kódex már a 18. század közepe óta érett, jogtudósok sora dolgozott az előkészítésén, de a forradalom, a francia forradalom és Napóleon hatásos közbeavatkozása gyorsította föl az eseményeket, és vezetett oda, hogy a 200 évvel ezelőtt megszületett ez a kódex. Miért ilyen fontos ez a törvénykönyv? Miért ilyen hatásos ez a törvénykönyv, hogy még 200 évvel később is nem csak ünnepi vagy hasonló alkalmakkal megemlékezünk róla? A francia kódexnek a nagy előnye az volt, hogy egy olyan történelmi korban született meg, amikor a polgárság az átalakuló társadalmi közegben átvehette a hatalmat, és a polgári törvénykönyv megalkotásával tulajdonképpen kereteket kapott, jogi kereteket kapott az életviszonyainak rendezéséhez. A Code Civil egy csapásra megszüntette azokat a privilégiumokat, amelyek a francia forradalom előtti társadalmi berendezkedést jellemezték, csak példákat mondott, megszüntetett hitbizományokat, megszüntetett az elsőszülöttségnek a privilegizált öröklési jogát, és tulajdonképpen a Code Civillel zárult le az a korszak, amelyet ancien rezsimnek, a régi rendnek nevezünk. Napóleon, mint említettem, nem értett a részletekhez, nem is volt jogász, nem is volt jogi képzettsége. Remekül érezte viszont és tudta, hogy milyen politikai jelentősége van a Code Civilnek. 1806 és 1808 között a nápolyi trónon ült az egyik bátyja, ugye a testvéreit jól elhelyezte különböző trónokon, még ha ezeknek a többsége Pünkösdi királyságnak bizonyult is. József bátyjának ezt írja ez alatt az idő alatt valamelyik évben, 1806 és 8 között. Hozd csak be Nápolyban a Code Civilt, s a nagy birtok, ami nem húz hozzád, rövid pár év alatt bomlásnak indul. Mit jelentett ez az üzenet? Mit hordozott ez a mondat 1806-ban vagy 1808-ban? A Code Civillel, mint említettem, megszűntek azok az előjogok, amelyek a jogi berendezkedést Franciaországban korábban jellemezték, és mindenek előtt megszűntek azok az előjogok, amelyekkel a nagybirtok a hatalmát megalapozó birtokot kézben tartotta. Például az elsőszülöttségi jog megszüntetésével rögtön aprózódott a nagybirtok vagyona. Természetesen ez az is kellett, és a Code Civilben erre is gondoltak, hogy ne lehessen végrendelettel valamelyik gyermekre hagyni az egész birtokot, mert ezzel tulajdonképpen megint csak sikerült volna biztosítani az egykézbe juttatást. A Code Civilre máig az jellemző, hogy úgynevezett köteles részt biztosít valamennyi leszármazónak, amiről tulajdonképpen az örökhagyó, a tulajdonos nem is rendelkezhet szabadon, következésképpen a végrendeletének ezt a korlátját a Code Civil már bevezette, és ehhez képest a nagybirtok valóban Franciaországban a Code Civil elfogadása és hatályba lépése után szépen csökkent, sorvadt, ha nem is szűnt meg, mert ugye azért a napóleoni korszak után volt egy kis visszarendeződés Franciaországban. Máig vitatkoznak a jogtörténészek, hogy egyáltalán mi volt Napóleon szerepe a Code Civil megalkotásában és a Code Civil létrehozásában. Vannak, akik azt mondják, hogy tulajdonképpen Napóleon nélkül a kód civil meg se született volna. Vannak olyanok, akik azt mondják, hogy tulajdonképpen semmi köze nem volt, csak az erőszakosságával és a hatalmával erőszakolta keresztül ezt a törvényt, ami a társadalmi fejlődésnek tulajdonképpen az akkori vonalába esett. Ugye Napóleon még ma is sok emóciót vált ki, hát még inkább ez jellemezte a 19. század elejét, csak hadd utaljak az egyik nagy magyar költőre, Berzsenyi Dánielre, aki a Napóleonhoz írott ódáját így kezdte: nem te valál a győző, hanem a kor lelke szabadság. De még ismertebb talán Beethoven viszonyulása Napóleonhoz, aki a harmadik szimfóniáját először neki dedikálta, Bonapartének, mert Bonaparte számára akkor a néptribunt testesítette meg, a forradalomnak a betetőzőjét testesítette meg. De amikor 1804-ben Napóleon lényegében a kód civillel egy évben császárrá koronázta magát, akkor Napóleon, amúgy is meglehetősen indulatos természetű ember, bedühödött, széttépte a harmadik szimfónia címoldalát, és azt mondta, hogy ez is csak egy közönséges ember, mármint Bonaparte is. Attól kezdve gyakorlatilag, ahogy ezt Ferdinand Ries, Beethoven egyik történetírója vagy életrajzírója megemlíti, attól kezdve kapta a harmadik szimfónia a Bonaparte név helyett az Eroica szimfónia elnevezést. Most, ha mégis egy kicsit tárgyilagosan közelítünk a kód civil és Napóleon viszonyához, akkor azt hiszem, hogy itt a tudományos kutatás legújabb eredményeinek kell hinnünk. Egy fiatal német, érdekes módon nem francia, hanem német jogtörténész pár évvel ezelőtt vette a fáradtságot, beült egy párizsi levéltárba, és átrágta magát azon a rengeteg írományon, ami a kód civil előkészítésével kapcsolatos bizottság ülésein jegyzőkönyvbe vétetett. És először is azt állapította meg, ami ma minket meglep, hogy Napóleon, ugye ez még a nagy csaták előtt, de már néhány nagy csata után volt, végigülte a kodifikációs bizottságnak több mint 50%-ban az üléseit, ez legalább 57 ülés volt, és amikor úgy érezte, hogy politikailag fontos kérdés kerül napirendre, mondjuk az állampolgárság, ami ma is a francia törvénykönyvnek egy központi kategóriája, vagy az előbb említett öröklési jogi kérdések, akkor személyes véleményét nyilvánította, és ha tetszik, keresztül is erőszakolta a véleményét. Napóleon tehát nem véletlenül kapcsolódik a kód civilhez, mert a részleteknek a befolyásolása nélkül az egész kódexre mégis rányomta a bélyegét. Most egy fontos jellemzője van a kód civilnek a mai előadás téma szempontjából, ezt még ki kell emelnem. Nevezetesen a kód civil volt az első nemzetállam keretei között létrehozott nagy törvénykönyv. Tulajdonképpen a francia egység létrehozásának egy fontos eszköze volt a napóleoni kódex vagy a kód civil. Azért, mert a magánjog egységesítése egy fontos lépcső volt annak érdekében, hogy a korábbi többé-kevésbé már egységes királyi uralom alatt lévő területei Franciaországnak, ahol még rengeteg nyelvet beszéltek abban az időben, mégis integrálódjék és egy egységes állam alakulatot képezzen. A francia kódex, a kód civil tehát nem csak a polgári fejlődés klasszikus kódexe, hanem a kód civil a nemzeti törvényalkotásnak is a klasszikus mintaképe. Na most a kérdés tulajdonképpen, amiről én az előadásomban beszélni kívánok, az, hogy vajon az Európai Unió létrejöttével és az Európai Unió ma belátható továbbfejlődésének korszakában egyáltalán aktuális-e még, időszerű-e még egy nemzeti törvénykönyv, egy magánjogi kódex egy állam keretei között. Ez tulajdonképpen az előadásomnak a csattanója, de előtte azonban szeretném a témának két terminus technicusként kezelendő kérdését is körbejárni, nevezetesen először azt, hogy mi az, hogy magánjog, és utána pedig mi az, hogy kódex, mi az, hogy kodifikáció, mi az, hogy törvénykönyv. És ezt követően beszélek arról, hogy az EU keretei között, aminek a küszöbén most már Magyarország is áll, vajon milyen sors vár ezekre a nemzeti kódexekre. Az első kérdés tehát, hogy mi a magánjog? Hát a magánjogot tulajdonképpen mindannyian részleteiben legalábbis ismerjük. Azt lehet mondani, hogy a magánjog az a polgárok egymás közti viszonyait rendező normáknak az összessége. Szerződések tartoznak ide, az adásvételtől a tartási és életjáradéki szerződésig. Ide tartozik a szerzői jog, tehát a szerzői művek jogi védelme, a találmányok jogi védelme, a szabadalmi jog, de ide tartozik a családi kapcsolatokat rendező normáknak a köre, tehát a családi jog, ide tartozik a társasági jog, ahhoz kapcsolódva a versenyjog, és ide tartozik az öröklési jog is. Tulajdonképpen egy kicsit költően azt is mondhatnánk, hogy a magánjog a maga szerény, többnyire háttérben maradó eszközeivel végigkíséri az ember életét a bölcsőtől a sírig. A mémakzat már jogképes, és tulajdonképpen az ember vagyonát is a öröklési jog szabályai, vagyis a polgári jog, a magánjog szabályai örökítik át az örökösökre, vagy törvény, vagy végintézkedés alapján. A magánjog a normáknak tehát az egyik nagy területe. Ezzel szembe szoktuk állítani a közjogot. A közjog, ahogy ez a kis ábra is mutatja, tulajdonképpen az állam, illetőleg az állam szervei, ha tetszik a hatóságok, és a polgárok viszonyait rendező normáknak a köre. Míg a magánjogot a mellérendeltség jellemzi, hogy a felek egyenrangúak, az eladónak ugyan olyan jogai vannak, mint a vevőnek, és a feltalálónak a jogait a felhasználókkal szemben megint csak az egyenjogúság és mellőrendeltség rendszerében rendezi a magánjog, addig a közjogi viszonyokat, mint jól érezzük minden nap is, az alá- és fölérendeltség viszonya jellemzi. Ezt akkor is meg kell állapítanunk, hogyha mondjuk jobb lenne, hogyha ezt nem éreznénk mindig, hogyha bemegyünk mondjuk egy hivatalba vagy egy hatósághoz. De a jogviszony jellege, mégis merőben különböző a közjog és a magánjog világában. Itt az egyenjogúság és mellérendeltség, a közjogi viszonyokban az alá- és fölérendeltség jellemző. Hát ide tartozik a közigazgatási jog, ide tartozik az adójog, ide tartozik a büntetőjog a közjog területére. Na most az én előadásom, már szakmai fölkészültségemnél fogva, a magánjogi kodifikáció és az Európai Unió viszonyával foglalkozik, tehát a továbbiakban a magánjogot tartom szem előtt, és néhány jellemzőjét szeretném a magánjognak itt röviden önök számára összefoglalni. A magánjogot tulajdonképpen egy nagyfokú szabadság jellemzi. Tehát a magánjog normái természetüknél és jellegüknél fogva nem kívánják a polgárt gúzsba kötni, hanem szabadságot adnak, hogy kibontakoztassa tehetségét, érvényesüljön a vagyoni forgalomban, és ebbeni szereplésében védelmet kapjon adott esetben a magánjog egyéb más, a forgalmi viszonyok egyéb más szereplőivel szemben is. De ezen kívül, hogy a normák védik a magánjog szereplőit, a szerződő alanyokat, a családban a gyermeket, a házastársakat, a feltalálót, a irodalmi műnek a szerzőjét, vagy a zeneszerzőt. Azon kívül egy nagyfokú szabadság jellemzi a magánjog normáit, amit szaknyelven úgy szoktunk kifejezni, hogy a magánjog normáinak jelentős része az engedő szabály, latin kifejezéssel dispozitív szabály, aminek az a lényege, hogy a felek egyező akarattal eltérhetnek ezektől a normáktól. Ez jellemzi mindenek előtt a szerződések világát, de sok vonatkozásban ez jellemző például az előbb látott ábrán a társasági jogra és általában a magánjogi normákra. A magánjognak további jellemzője, hogy tulajdonképpen szerény szolgáló szerepet játszik. A magánjogi szabályokról így a mindennapi életben legfeljebb csak akkor szoktunk hallani és beszélni, ha valami konkrét cselekvés a magánjog normái közé viszi az életünket. Ha mondjuk egy szerződést kötünk, vagy ha házasságot kötünk, bár akkor se a normatív háttér szokott előtérbe kerülni, legalábbis nem az elején. Ugye? A magánjog szabályai, tehát tulajdonképpen egy háttérkeretet adnak az életünkhöz. Kivéve a nagy történelmi fordulópontokat. Most a nagy történelmi fordulópontok közül, hát ugye 150 évben legalább 3-at, 4-et föl lehetne sorolni, de ami hozzánk a legközelebb van, amit tulajdonképpen már megéltünk, sőt végigéltünk, ez a rendszerváltozás. Hát ha az ember végig gondolja azt, hogy privatizáció milyen asszociációkat kelt az emberben, akkor rögtön nem vagyunk annyira biztosak, hogy a magánjog szabályai olyan ártatlanok. A privatizációból ugye rengeteg büntető ügy került elő, újságba kerültek ügyek, már egy regény is született, a vagyonregény kerékgyártó Istvánnak a könyve, amelyik ezt a folyamatot tárgyalja. Tehát egy ilyen történelmi fordulóponton a magánjog normái azért egy kicsit előtérbe kerülnek. Hasonló volt a helyzet 45 és 48 és 50 között, amikor a tulajdonviszonyoknak egy a mostanihoz pontosan ellentétes irányú, radikális, erőszakos beavatkozás adott formát, nevezetesen az államosítások, amikor végbe mentek. De tulajdonképpen ilyen forradalmi időszak volt érthetően 1848 és 49-ben is, amikor már egy kicsit lehiggadtak a világosi fegyverletétel után a kedélyek, akkor Kemény Zsigmond, a korszak egyik legnagyobb magyar gondolkodója és remek írója, a Forradalom után című, akkor röpiratként terjesztett, azt mondhatnánk tanulmányában, írja a következőket. A legnagyobb közjogi változások, a legáltalánosabb forradalmak az osztály, ez tulajdonképpen a tulajdon, és a szukcesszió, azaz öröklés kérdéséből támadnak. Hosszabb időt véve mértékül a magánjog rendezése határozza el, hogy egy állam minő alkotmánnyal bírjon, hogy az arisztokrácia, a demokrácia, vagy a szocializmus és a mindent felosztó elméletek vegyék át a közügyek irányítását. Ez az egy mondat vagy két mondat remekül jellemzi, hogy történelmileg jelentős az adott állam életében hosszú távra új berendezkedést eredményező változások idején a magánjognak, a magánjogi berendezkedésnek döntő szerepe van. Sokkal fontosabb, mint a közjog. Csak amikor a alapvető társadalmi berendezkedés feltételei kialakulnak, akkor lép elő a közjog, és akkor kerülnek az újságok címoldalára, hogy most erős vagy gyenge köztársasági elnök legyen, hogy egy vagy két kamarás parlament legyen, újabban, hogy milyen képviseletet kapjanak a kisebbségek, hogy milyen legyen az adórendszer, sok adó legyen, többféle adó legyen, kevés adó legyen, miből legyen a költségvetésnek bevétele, ezek állandóan napirenden lévő kérdések, vagy hogy hogy büntessük a drogfogyasztást. A magánjogi kérdések az ilyen nyugvópontra vagy afelé haladó társadalmi viszonyok közepette nem kerülnek előtérbe. Ha most az új polgári törvénykönyvben, aminek a megalkotásán 1998 óta dolgozunk, néhány alapvető kérdését itt föltenném a tisztelt hallgatóknak, akkor még a jogvégzett kollégáknak egy része is bizonytalan válaszokat adna, hogy vajon most ez vagy az a jobb megoldás. Azért, mert a magánjog kérdései szemben a közjoggal sokkal szakmaibbak, ha tetszik, sokkal szakszerűbbek, de ezt azért a közjogtól se akarom elvitatni, kevésbé átpolitizáltak és kevésbé politizálhatók, következésképpen szép csendbe lehet ezeket a szabályokat alakítani. Amikor majd természetesen a új polgári törvénykönyv tervezete a parlamentbe kerül, majd lesznek ott viták, mert azért politikailag fontos kérdések mindig megbújnak egy polgári törvénykönyv megalkotásában is. Mondjuk, hogy milyen legyen az élettársoknak a magánjogi elismertsége, hogy viszonyuljon az élettársi kapcsolat a családhoz. De ez ahhoz a több ezer paragrafushoz képest, amit egy polgári törvénykönyv tartalmaz, csak egy kézen megszámolható téma. Mert általában a magánjog szabályai azok szerények, szolgálati szerepet játszanak, tulajdonképpen a mindennapi életünket hivatottak megkönnyíteni. A magánjogra ezen túlmenően az is jellemző, hogy legalábbis hosszú ideig a vagyoni kérdések állnak a középpontjában. E tekintetben azonban a 20. század egy elég lényeges változás sort indított be. Előtérbe került a magánjogi szabályozásban az ember, az embernek a személyisége. Ma már mindannyian tudjuk, hogy a személyiség védelme az egy sarkalatos pont a jogi életünkben, a becsülethez való jognak a védelme, a magántitoknak a védelme, a diszkriminációval szembeni jogi védelem. Ezt más jogi normák is segítik természetesen, de itt fontos szerepe van már a magánjognak. Tehát a magánjog tulajdonképpen kilépett abból a körből, ami mondjuk a kócivil idején jellemezte, és egy kicsit általánosabbá vált, az ember, az emberi személyiség került előtérbe, noha nem vitásan, a szabályoknak a zöme még ma is vagyoni természetű kérdéseket rendez. A másik változás, ami főleg a 20. század második felébe következett be, hogy ahogy a társadalmak vagyoni helyzete kiegyenlítettebbé vált, ahogy a demokrácia szelleme hatotta át a jogéletet is, úgy egyre inkább követelményként fogalmazódott meg, hogy a magánjog az legyen egy kicsit szociálisabb. Helyne még a 19. század elején azt mondta a magánjog legklasszikusabb változatáról, a római magánjogról, hogy az lényegében az önzés bibliája. Az önzés bibliája. Na most én nem állítom azt, hogy a mai magánjogi szabályok nem segítik az individuumnak az uralmát a gyengébbekkel szemben. Ez nem lenne igaz. De a mai magánjog, mondjuk összehasonlítva a 19. század magánjogával, sokkal szociálisabbá vált, sokkal több norma gondoskodik az úgynevezett gyengébb fél védelméről, a fogyasztóról, a bérlőről, a munkavállalóról. A magánjog átalakult tehát az elmúlt 200 év alatt, ha jellegét megőrizte is. Most a következő kérdés a kodifikáció. Ugye említettem már, hogy a Code Civil az egy kódex. Szót ejtettem arról, hogy folyamatban van nálunk egy új polgári törvénykönyvnek a megalkotása. A kérdés tulajdonképpen, hogy mit is értünk kodifikáció alatt, és mit értünk kódex alatt. Itt egy kicsit a köznyelv más értelemben is használja ezeket a kifejezéseket. A szó tágabb értelmében mindenképpen mondhatjuk azt, hogy a kodifikáció az törvényhozás. Az törvényalkotás. De a szó szűkebb értelmében, és ebben az előadásban én ezt ebben a szűkebb értelemben használom, a kodifikáció az egy nagyobb életviszony csoportra vonatkozó egynemű szabályok, homogén normák rendszerbe foglalása, szerves egységbe öltözése, vagyis egy törvénykönyv alkotás, egy kódex alkotás. Tehát az, hogy most egy évben, az elmúlt évtizedben nagyjából 100, néha 150 törvényt alkottunk. Hát természetesen ez jogalkotás, és a szó tágabb értelmében kodifikációnak is nevezhető. De a kodifikáció a szó valódi értelmében az azt jelenti, hogy egy törvénykönyvbe alkotjuk meg egy életviszonycsoport, a magánjogi normákkal rendezhető életviszonycsoportnak valamennyi szabályát. Mi ennek a megoldásnak az előnye? Ennek az megoldásnak az az előnye, hogy jól látható az általános és a különös norma viszonya. Hogy lehet alkalmazni a főszabály kivétel logikai kategóriáját. Hogy lehet úgynevezett utaló normákat alkalmazni. Vagyis tulajdonképpen a kodifikációnak a lelke a rendszer, a jogi rendszer. Nem véletlenül, amikor a 19. században a Code Civilt és utána, majd mindjárt még röviden említendő törvénykönyveket megalkották, akkor lényegében három vezérlő eszme uralkodott. Az egyik a jog egységesítése, akkor a nemzetállam keretei között, mint utaltam már rá. A másik a polgári társadalom magánjogi feltételeinek megalkotása, és a harmadik a rendszer alkotás iránti igény. A Code Civil tulajdonképpen iskolát csinált. Egyre másra alkották meg a kontinensen, az európai kontinensen a törvénykönyveket. Azért mondom, hogy a kontinensen, mert Angliába, itt most nem részletezhető okokból, sosem alkalmazták a törvényalkotásnak azt a módszerét, amit az európai államok egyébként alkalmaztak. Ennek történeti okai vannak, de az európai kontinens tulajdonképpen a 19. században a magánjogi vagy polgári törvénykönyvek alkotásának korszaka volt. Ha megnézzük, tulajdonképpen egy meglehetősen, hát divattá vált tulajdonképpen a kódex alkotás. De azért közben telt múlt az idő a Code Civil megalkotását követően, és azok az illúziók, amik a polgári társadalommal is ezzel együtt a polgári törvényalkotással szemben még akkor létjogosultak voltak, ezek halványodtak. Az emberek rájöttek arra, hogy citoyen, a polgári törvénykönyv egyenrangi polgára az lehet az ember, de burzsoá, vagyis vagyonos ember az nem lesz feltétlenül. Itt sok példát lehetne a kiábrándulásra felhozni. Én az ember tragédiájából választottam egy példát. A londoni színben van a híres haláltánc jelenet, és ennek az elején Ádám mondja a következőket, ezt most bejátszanánk. Bubik István játssza itt Ádámot.
Azt hívém, elég ledönteni a múltnak rémeit, és szabad versenyt szerezni az erőknek. Mi verseny ez, hogy az egyik kardosan áll a mezetlen ellennek szemében? Mi függetlenség százhol éhezik, ha az egyes jármába nem hajol?
Ugye ezt a kérdést tulajdonképpen ma is föltehetnénk, de ez most nem a mai előadás témája, de ezért mégis hadd olvassam föl, hogy mi verseny ez, hol egyik kardosan áll a mezetlen ellenek szemben. Mi függetlenség százhol éhezik, ha az egyes jármába nem hajol. A kiábrándulás tehát a 19. század közepétől kezdve meglehetősen általánossá vált, de visszaút a történelemben nincs, és ezért sorban alkották meg az európai kontinens államai a maguk törvénykönyveit. Ha most egy pillantást vetünk Európa mai határait tartalmazó térképre, ugye akkor egész másképp nézett ki Európa, akkor láthatjuk, hogy először megjelent a kód civil 1804-ben, aztán jött meglepő módon Ausztria, hát Lengyelországnak egy része, ez ott most Lengyelország akar lenni, de hát Lengyelország akkor pont három részből áll, és az egyik részén bevezették egyszerre magát a kód civilt, nem alkottak új törvénykönyvet. De jött aztán Ausztria, aztán jöttek a latin államok, Spanyolország, Portugália, Olaszország, aztán jött Svájc, és aztán 1900-ban jött az Egyesült Németország, és így tovább látjuk, ugye kimaradtak a skandináv államok, amelyek ugyanúgy nem kodifikáltak, mint Nagy-Britannia, és aztán jött lassacskán Kelet-Európa is, és fölmerül a kérdés, hogy mi volt Magyarországon. Magyarországon az 1848-as áprilisi törvények egyike már előírta, hogy alkossanak polgári törvénykönyvet az ősiség eltörlésének talaján. Az 1848. évi 15-ös törvénycikk kimondta ezt a követelményt. Hát természetesen a forradalom túl rövid volt, a szabadságharc elbukott, a polgári törvénykönyv megalkotására nem maradt idő, csak maradt ez a szép óhaj az idézett törvénycikkből. Jött a Bach korszak, és a császár pátenssel bevezette Magyarországon az 1811-ben megalkotott osztrák polgári törvénykönyvet. Ez tulajdonképpen egy oktrojált törvény volt, mint abban az időben minden törvény, akkor hozták be például a telekkönyvet is. Természetesen a magyaroknak ez nem tetszett. Pedig ha egy kicsit józanul gondolkoztunk volna, akkor beláthattuk volna, hogy az osztrák polgári törvénykönyv, amely a saját korát tulajdonképpen Ausztriában is messze megelőzte, mert a társadalmi feltételek még nem voltak annyira érettek, mint mondjuk Franciaországban, tökéletesen kielégítette volna azokat az igényeket, amelyek aztán a kiegyezés után elkövetkeztek. De nem ez történt. Az 1861-es országbírói értekezet, ami arról értekezett, hogy tulajdonképpen milyen legyen a jogi berendezkedés, és ez a berendezkedés aztán 6 év múlva a kiegyezéssel nagyjából meg is valósult, az elvetette az osztrák polgári törvénykönyvet, és tulajdonképpen egy önálló polgári törvénykönyv megalkotását helyezte kilátásba. Itt érdemes egy kortársat idézni, Dell Adami Rezső, aki a mai Eötvös Loránd Tudományegyetem magántanára volt, fiatalon meghalt sajnos, ő 1877-ben így értékelte a polgári törvénykönyv, az osztrák polgári törvénykönyvnek az elvetését. Azt írja, nem a nyugodt megfontolás és előrelátó tapintat érlelte meg ezt a tettet. Vulkánszerű nemzeti visszahatásnak egyik kifakadása volt, mely mindent száműzni követelt, mi az idegen ősellenség által behozatott volt. Hát ezek az emóciók tökéletesen érthetőek, de a józanság talán nem ártott volna. Azt írja még, a népáradás elsepertre az osztrák törvénykönyv hasznos lapjait. Nemzetünk belső jólétének végzetes molochja, a politikai tekintet, ismét elnyelt egy áldozatot, a rendezett magánjogot. Így aztán tolódott Magyarországon a magánjogi törvénykönyvnek a megalkotása. Gyönyörű tervezetek születtek, szakmailag ma is imponáló tervezetek 1900 és 1928 között, de végül is abba a paradox helyzetbe jutottunk, hogy Magyarország első hatályba lépett polgári törvénykönyvét azt 1953 és 59 között alkották meg. Hát az idősebbek velem együtt tudják, hogy ha valamire jó volt ez a korszak, ki tudja, hogy egyáltalán mire volt jó, de ha valamire nem volt alkalmas, akkor egy magánjogi törvénykönyv megalkotására biztos nem, hiszen 1953 és 59 között a magánjognak a természetes társadalmi bázisa, a magántulajdon tulajdonképpen nem is létezett. Most, hogy mégis megalkottak egy polgári törvénykönyvet, és hogy ez tulajdonképpen még ma is úgy, ahogy kielégíti az igényeinket, 50 módosítás volt legalább már az elmúlt 10 évben, ez csak annak köszönhető, hogy okos, művelt, felkészült emberek készítették. Többek között a hajdani professzoraim, Őrsi Gyula, Világi Miklós. De a társadalmi feltételek azok abszolút mértékben hiányoztak egy törvénykönyv megalkotására. És most eljutottunk nagy történelmi kanyarulatokkal Magyarországon 1990-ben és az azt követő években oda, ahol mondjuk már 1848-ban is lehettünk volna, ha a forradalom sikeresen befejeződik. És most megint fölvetődött a kérdés, hogy alkossunk egy új polgári törvénykönyvet. És most jön megint a történelmnek a aszinkronja. Itt van már mellettünk az Európai Unió, mi ott állunk a küszöbön. Jó egy év múlva, ha minden a tervek szerint halad, az Európai Unió tagja leszünk. És kérdés, amit már az előadásom elején is föltettem, hogy vajon egyáltalán időszerű-e ma még egy nemzeti keretek között, egy állami keretek között egy polgári törvénykönyvet alkotni. Miért? Mert az Európai Unió maga is alkot jogszabályokat. Az Európai Uniónak a szervei közül a tanács és a parlament tulajdonképpen jogalkotó szervek. A bizottság az kvázi kormány szerepet játsza, a bíróságnak lényegében bírósági szerepe van, erről majd még fogok szólni, de jogot alkot az egész unióra kiterjedő hatállyal a tanács, illetőleg a parlament néha közösen. Na most ezeknek az Európai Unió által alkotott jogi normáknak a zöme az nem magánjogi természetű egyelőre. Elsősorban közjogi természetű normák. De vannak magánjogi természetű normák is az Európai Unió szabályai között. Ezeknek tulajdonképpen két normatív válfaja van. Van a rendelet, amely kötelező a tagállam számára, tehát olyan, mintha a saját parlamentje hozta volna meg az illető tagállamnak. És a másik normafajta az irányelv. Az irányelv egy kicsit lazább jelentőségű. Az irányelv ugyanis módot ad a tagállamoknak, hogy illesszék be azokat a követelményeket, amit az Európai Unió irányelve megfogalmaz, a saját jogrendszerükbe, tehát kvázi játék lehetőséget ad az irányelv a saját jogrendszerhez történő illesztésre. Most a magánjogon belül újra előjött ez a kis ábra, rögtön láthatjuk, hogy az Európai Unió legalábbis egyelőre, és azt hiszem ezt hosszú ideig mondhatjuk, nem alkot közös szabályt a családi viszonyok szabályozására, és nem alkot közös szabályt az öröklési viszonyok szabályozására. Ez nem azt jelenti, hogy az itt most más színnel jelölt területekre, a magánjog egyéb területeire az Európai Unió most már tulajdonképpen egy totális jogalkotási igénnyel lép föl, ezt nem teszi, de ezeken a területeken, amiket itt most zölden látunk ezen az ábrán, az Európai Unió igenis alkotott komoly szabályokat, többnyire irányelv formájában, vagyis olyan formában, mint az előbb mondtam, amelyek a tagállam számára átvételi játék lehetőséget biztosítanak. Az Európai Unió, mint tudjuk, ma nem egy szövetségi állam, hanem független, szuverén államoknak a szövetsége. Az Európai Unió ehhez képest csak szubszidiárius, kisegítő jelleggel alkot jogot, de már ez is egyfajta beavatkozás tulajdonképpen a nemzeti jogalkotás megszokott, legalább két évszázada gyakorolt menetébe. Befolyásolja tehát a magánjogi jogalkotásunkat is. Most évek óta halljuk ezt a kifejezést, hogy jogharmonizáció. A jogharmonizáció tulajdonképpen nem más, mint a tagjelölt országoknak, így többek között Magyarországnak is, az illeszkedési folyamata. Az alkalmazkodás, egyfajta előzetes alkalmazkodás az unió jogához. Tehát amikor mi harmonizálást hajtunk végre a saját jogrendszerünkben, akkor lényegében átvesszük az Európai Unió jogát, noha erre még kifejezett kötelezettségünk nincs, de az 1994-ben elfogadott úgynevezett európai megállapodás már kötelezte Magyarországot is számos területen, például az említett területeken egyfajta megfelelő, ahogy ezt az egyezmény nevezi, megfelelő szabályoknak a megalkotására. Most a kérdés az, hogy vajon ezzel, az előadás címe is ezt a kérdést teszi fel, vajon ezzel tulajdonképpen vesztünk-e a jogalkotási szuverenitásunkból? Ez mindenek előtt azt kell tudni, hogy a jogalkotási szuverenitás az nem jelent mást, mint azt a 200 évig abszolút természetes helyzetet, hogy minden állam maga alkotja meg a saját törvényeit. Adott esetben a magánjogi törvényeit, adott esetben a polgári törvénykönyvét is. Na most, ha azt látjuk, hogy az Európai Unió alkot jogot, az Európai Unió alkot olyan rendeleteket és irányelveket, amelyek a magánjogi életviszonyokat is érintik, akkor azt kell mondanunk, hogy ez érinti a jogalkotási szuverenitást, amelyről azonban az Európai Unióhoz történt társulási megállapodással 1994-ben, illetőleg majd, feltehetőleg jövőre, az Európai Unióhoz történő belépési jogszabályunkkal önként adjuk ezt a lehetőséget. Most kérdés az, hogy egész egyszerűen fejezzem ki, hogy ez vajon baj-e vagy nem. Itt mindenekelőtt azt kell látni, hogy a magánjognak azok a területei, amelyeknek az egységesítését az Európai Unió favorizálja, azok olyan területekre esnek, szerződési jog, vagyonjog, általában társadalmi jog, társasági jog, szerzői jog, stb., amelyeknek a normái amúgy is alig-alig különböznek egymástól. Egy másik múlt századi, tehát 19. századi híres professzor a Eötvös Egyetem jogelődjén, az azt mondta, hogy a vagyonjog szabályai a művelt államokban tojás-tojásként hasonlítanak egymásra. Ez egy nagyon szép kép, amelyikben azt láthatjuk, hogy tényleg egy adásvételi szerződés, vagy egy szellemi alkotás megalkotájának a jogai, azok nem különböznek a nemzeti jogokban annyira, hogy azoknak az egységesítése az valamifajta radikális változtatást jelentene. Egyáltalán nem jelent azt. Munkát persze jelent. És itt van tulajdonképpen a mai jogharmonizációnknak is a legnagyobb gondja a magánjog viszonyok területén, hogy a magánjog az egy rendszer, az Európai Unió irányelvei meg hol itt, hol ott, a legkülönbözőbb pontokon érzik indítatva szabályozni valamit, vagyis az Európai Unió jogalkotása egyelőre egy sajátos logikát követ, mondjuk a fogyasztóvédelem jogpolitikai célkitűzését, de nem gondolkodik rendszerben. A jogalkotó számára tehát igenis egy szinte mestermunka beilleszteni egy irányelvet egy élő jogrendszerbe. Ez a polgárt nem érinti, mert a polgár számára tulajdonképpen a szabályok attól, hogy egységesedik az európai magánjog, nem kerülnek más, és végképp nem kerülnek rosszabb magánjogi pozícióba. Mi lesz akkor a magyar polgári törvénykönyvvel, és mi lesz egyáltalán a nemzeti törvénykönyvekkel? Ezek még jó darabig élni fognak. az irányelvek eleve átvételt, igénylő Európai Uniós normák, azokat tehát a jövőben is be kell illeszteni a jogrendszerbe, a rendeleteket pedig a megfelelő törvénymódosításokkal kell, ahogy ezt tettük már az elmúlt években is, a jogharmonizáció keretében figyelembe venni. Egyelőre a törvénykönyvek tehát élnek, a magyar megalkotás alatt lévő polgári törvénykönyv is, ha elkészül, még jó pár évtizedig a magyar törvénytár része lesz. Ha most végig visszatérek befejezésül a bevezető képhez, és azt kérdezem, hogy vajon jövőre megdördülnek-e a párizsi ágyuk a Code Civil 200 éves évfordulóján, akkor azt kell mondanom, hogy valószínűleg meg fognak dördülni, mert a francia polgárok rendkívül büszkék a saját kódexükre, és ha nem is lesz akkora ünnepségsorozat, mint 1989-ben, amikor a Bastille bevételének 200 éves évfordulója volt, de a franciák meg fogják ünnepelni a Code Civil 200 éves születésnapját. De a beavatottak már tudni fogják, hogy felhők, néha nem is csak bárányfelhők, árnyékot vetnek már erre a nemzeti büszkeségre, amelyről egy költő, Paul Valéry mondta, hogy a Code Civil a legragyogóbb francia könyv, a francia irodalom legragyogóbb könyve, legnagyszerűbb könyve. Ez el fog még tartani néhány évtizedig, de ha most mégis föltenném magamnak a kérdést, hogy vajon megéri-e a 300. évfordulót is a Code Civil, akkor azt fogom mondani, hogy nem. A nemzeti törvényhozás valószínűleg a következő 100 évben visszavonulóban lesz, és az egységes jog, amely az egységes piacnak elengedhetetlen feltétele, az volt a nemzetállamok megalkotásakor, az most is az Európai Egységes Unió megalkotásakor. Tehát valószínűleg, akinek jobban tetszik a Code Civil, mint a Bovariné, az olvashatja, de élő jog nem lesz 100 év múlva se a Code Civil, se a polgári törvénykönyv, amit pedig most csinálunk. Köszönöm szépen!